Ez továbbra is a Kávézó a világ végén, a Rádió Café 98 jövő és megoldás kereső magazinja, vendégem pedig továbbra is dr. Varga Máté, genetikus biológus.
Baromi izgalmas lehet ez az egész dolog, és aztán, hogyha már a nagy kérdések kerültek szóba, akkor azért erről is lehet olvasni, és gondolom azért mindig a nagy szent grál azért a genetikában az a halhatatlanság, vagy az élethossz, legalábbis nem akkor azt mondom, hogy az élethossz meghosszabbítás, és ugye erről is lehet olvasni, hogy van, akik már ugye úgy akarják definiálni, hogy akkor nem tudom, az öregedés is csak egy hiba a genomban, amit talán ki tudunk majd egyszer iktatni.
Hát igen, az öregedés kutatás az szintén öregszik, hogy így mondjam. És én nálunk a tanszéken azért vannak, akik ezzel sokkal komolyabban foglalkoznak, mint én. Tehát ugye itt az a nehézség, hogy ugyan vannak markereink arra, hogy megmondjuk, hogy mi az öregedés, de van a tökéletesen atombiztos definíciónk arra, hogy mi az öregedés, azért az még nincs talán azt lehet mondani, de hát ha majd rosszul mondom, akkor majd biztos valaki kijavít. És ugye itt megint egy picit nehezíti a dolgot az, hogy nagyon gyakran, amikor az öregedést is próbáljuk megkutatni, megérteni, olyan dolgokat felfedezni, amelyek mondjuk minden állatban közösek az öregedésnél, azért, hogy mondjam, beszorít minket is az, hogy egy kutatói életpálya is véges, egy emberi életbe bele kell férjen. Ez azt jelenti, hogy ugye az ember próbál kiskapukat kinyitni, próbál dolgokat begyorsítani, és azért nagyon sok olyan modell élőlény, amivel az öregedést kutatjuk, azok pont olyan élőlények, amelyeknek viszonylag rövid az életidejük, hiszen akkor gyorsabban meg lehet rajtuk figyelni az öregedés markereit. És hát például vannak, akik szerint ez az, hogy ők ennyire gyorsan öregednek, amiatt nem biztos, hogy minden egyes aspektus az ő öregedésüknek feleltethető meg annak, amit mi tapasztalunk a saját öregedésünk során. Most ugye éppen ezért, míg talán 30 évvel ezelőtt is azért voltak emberek, akik nagyon merészen azt jósolták, hogy hát már a mi életünkben elérhetjük azt, hogy több száz évig élhessünk, és csak egy kicsit kell belepiszkálni a genomba. Ma már szerintem az igazán realisztikus, és még talán az is egy picit idealizált remény, az lenne, hogy minél több évet töltsünk egészségesen, és hát ugye jelenleg én azt hiszem, hogy van egy elképzelt felső maximált határa az emberi életnek, ami talán olyan 120 plusz év körül van. Annál idősebb emberről biztos, hogy nem tudunk, és az is nagyon-nagyon kevés van. Tehát, hogyha de egyébként az viszont tény, hogy egyre több száz évnél idősebb ember van. Tehát, hogy ez egy valóban azt mutatja, hogy a társadalmunk, meg a kor, amiben élünk, minden egyes nehézségével és problémájával együtt bizonyos módon azért segíti a mi öregedésünket is. De hogy lesz-e majd olyan, hogy egy pirulát bekapsz, és akkor garantáltan vagy elérsz 120 évig nagyon egészségesen, vagy akár még tovább, hát nem tudom, hogy lesz-e ilyen. Tehát valamennyire kódolva van bennünk az öregedés, most megpróbálom akkor így is mondani, tehát minden biológiai folyamat, ami bennünk zajlik, az valami módon olyan lenyomatot is hagy, ami kicsit az öregedés irányába visz minket. Kicsit nem akarok ilyen nagyon filozófikus lenni, de hát mindennek, aminek van kezdete, van vége is, és éppen ezért kódolva van egy élő szervezetben az, hogy viszonylag véges az élete. Most ugye van néhány különleges modell, faj, amelyekre azt gondoljuk, hogy hát ha csak rájuk nem tapos valaki, akkor kvázi örökké élnek, mert mindig le tudják cserélni a hibás sejtjeiket. Mi nem vagyunk ilyen szerencsések, az egész biztos.
Hát, hogy szerencse vagy nem szerencse, ugye hogy azt gondoljuk, globálisan mit eredményezne, hogyha mondjuk tényleg ezt el lehetne érni, ugye így is az a problémánk, hogy öregszik el a nyugati társadalom, és akkor mondjuk még mindenki 120 évig él, miközben új embereket meg keveset nemzünk, az egy elég komoly újabb problémát hozna föl. Aztán igen, ott van a filozófiai része a dolognak. Borgesnek van egy kiváló novellája, ami a halhatatlankról szól, akik a halhatatlanság folyója mentén fekszenek a fűbe, és madarak fészkelnek a mellkasukon, mert hogy igazából nincsen rajtuk semmiféle nyomás, tehát hogy ez valószínűleg nem véletlenül van így, hogy igen, kell, tudjuk, hogy egy dolgozat leadásához is kell az a határidő, tehát hogy egyszerűen kell, hogy belegyünk egy kicsit határolva szerintem. Említetted a pirulát, de hogy akkor még ezt nem is egy pirula formájában, hanem mondjuk egy oltás formájában tudnám inkább elképzelni, és akkor nyilván kell, hogy beszéljünk egy kicsit ugye erről a nem olyan rég, még nagyon forró, és szerintem még most is elég forró témáról, ugye hát akkor mindenki erről beszélt, hogy akkor RNS és a többi, és akkor ez most a mit fog csinálni velünk. Először is, ha egy kicsit tudod tisztázni a különbséget, tehát mi a különbség DNS meg RNS között, tehát ez egy picit először ezt tegyük tisztába.
Uh-huh. Tehát, hogy a DNS, ugye, hogyha nyilván van egy név, ugye a nomenklatúra is különbözik, az egyik desoxiribonukleinsav, ez a DNS, a másik az ribonukleinsav, az RNS, ezek kémiailag egy picit különböző molekulák, de mind a kettő tulajdonképpen egy nukleinsav, ez benne is van a nevében, ez azt jelenti, hogy alapvetően négy bázisnak a nem monoton, hanem jól meghatározott ismétlődéséből állnak, és ez az információ, amit aztán egy genetikai kód szótár alapján a sejtjeinkben levő riboszóma nevű óriási ilyen molekuláris motorok, vagy nem is motorok, hanem gépek, utána átfordítanak a fehérjék nyelvére. És alapvetően a genetikai információ a sejtjeinkben, a sejtmagban, az DNS formájában van kódolva, ez egy viszonylag stabil molekula, ezért is tudunk akár több ezer évvel ezelőtt embereknek a DNS-éből információt visszanyerni, és hát az információ átadásnak a formája az az, hogy ebből a DNS-ből képződik egy mRNS. Ez az mRNS, ez különösen rövid életű molekula, nagyon sokáig tartott el, még meg 20. században megtalálták egyáltalán, és ez az az mRNS, ami a riboszómákba kerülhet.
És akkor az, amit az oltás csinált, az, mert ugye sok mindenki ettől félt, hogy jó, akkor itt van egy új technológia, ami majd a DNS-ünkbe fog belepiszkálni, és ennek olyan hosszú távú következményei lesznek, amiket nem tudunk belátni.
Tehát, hogy ez egy picit félreértése volt annak, hogy ugye ismert tény, hogy vannak úgynevezett retrovírusok, amelyek, ugye RNS alapú vírusok, amelyek ugrálni tudnak a genomban, és innen valaki azt az összekötetést vélte felfedezni, hogy akkor random RNS molekula is majd bele tud valahova inzertálódni a genomba. Hát gondoljuk csak el, hogy a sejtünk az folyamatosan tele van mRNS-sel. Azok a gének, amik egy adott sejtben megnyilvánulnak, amelyek annak a sejtnek az identitását adják, azok folyamatosan átíródnak. Sokkal-sokkal több ilyen RNS molekula van, mint ami az oltással bekerült. Tehát, hogyha itt bármi veszély lenne az, hogy akkor majd a bekerült információ az bele tud épülni a genomba, az ugye akkor de folyamatosan látnánk, akkor is, hogyha nem oltunk valakit ilyen különböző problémákat. Maga a vírus is egy RNS alapú vírus volt, tehát ugyanígy akkor egy vírusfertőzésnél is folyamatosan azt a problémát látnánk, vagy akkor a vírus folyamatosan beépül a genomba, de szerintem fontos hozzátenni, hogy a koronavírusok esetében ilyesmiről nem tudunk. Tehát nincs olyan adat, ami azt mutatná, hogy az mRNS alapú vakcinák azok beépülnének utána a genomba.
Ezt azért jó hallani. És mondjuk azokkal a felvetésekkel kapcsolatban, amit mondasz, akik azt mondják, hogy oké, itt van egy új technológia, de hogy nem tudjuk, hogy hosszú távon mondjuk ennek milyen következményei lehetnek.
Ez megint ugye a szerencsénk az volt, hogy volt egy technológia, ami már gyakorlatilag teljesen kész volt, és teljesen más betegségek esetén, de már tulajdonképpen mind a Pfizer, Biotech, mind a Moderna teszteltek mRNS alapú vakcinákat, és egyébként ugye tényleg a Karikó Katalinnak múlt héten volt itt a székfoglalója a Vigadóban, és ő is beszélt ezekről, itt talán YouTube-on is érdemes ezt utólag visszanézni annak, akit ez érdekel, mert ő beszél is erről, hogy ez hány évtizedes fejlesztés eredménye volt. Igen, tehát hogy ez egy szerencsés pillanat volt, hiszen ugye rendelkezésünkre állt a technológia, amivel tudunk mRNS vakcinákat létrehozni, és hát egy világjárvány jött, amikor hirtelen nem egy kis létszámú klinikai trialt sikerült lefuttatni, ilyen klinikai vizsgálatot, ahol általában nagyon nehéz megtalálni azokat az embereket, akik az adott betegségben szenvednek, és ezért utána bevonni őket ebben, nem hirtelen rengeteg ember lett. Tehát hirtelen a statisztikai erre ezeknek a vizsgálatoknak, ezeknek elég nagy volt. Úgyhogy nagyon gyorsan, nagyon sok embert lehetett vizsgálni, akik ugye egyrészt oltva is voltak, másrészt el is kapták valamilyen szinten ezt a fertőzést. Ez egy Az oltásfejlesztés szempontjából nyilván egy szerencsés koincidencia volt számunkra, azért nem volt ez egy vidám koincidencia, hogy ugye egy ilyen világjárvány közepén élünk, de az elképzelés, hogy itt most valami nagyon gyorsan végig lett tolva, miközben ugye nem nagyon lehetett tudni, hogy mi van, ez azért nem teljesen felel meg finoman szóval sem a valóságnak. Tehát az a sok évtizedes fejlesztés, amivel mRNA-s vakcinákat, amivel magát a technológiát tesztelték, az megvolt. Most az, hogy a konkrét betegség esetén levő konkrét vakcinát nem lehetett évtizedekig tesztelni, ugye el lehet képzelni azt, hogy itt lenne valami ideális dolog, de hát azért a mortalitási számok eléggé magukért beszéltek, hogy én nem tudom, hogy hány halál okolható azzal, hogy egy bizonytalan, talán nem is létező veszélyt megpróbáljunk kimérni. Tehát itt tudom, hogy nagyon sok ember, azért próbálok én is óvatosabban fogalmazni, mert tudom, hogy nagyon sok embert ez nagyon-nagyon lázba hoz.
Hát ez meg mind a mai napig nagyon megosztja az embereket.
Megosztja az embereket, és hogy nagyon erős vélemények vannak. De szerintem, hogy mondjam, igazi bizonyíték itt arra, hogy akár a technológia önmagában valamiért veszélyes lenne, az eddig nem adódott, és olyan, hogy különlegesen sok mellékhatás lenne ezekből a vakcinákból, olyanról sem tudok. Tehát nyilván voltak mellékhatások, de például azt is érdemes tudni, hogy a nagyon sok mellékhatás nem az mRNA-s miatt volt, hanem azért, mert ugye ezek a kis lipid kapszulák, amikben belecsomagolva került be az mRNA-s után a szervezetünkbe, és úgy vették fel a sejtjeink, ezek váltottak ki bizonyos hatásokat. És például ugye azért is különbözött a mellékhatás profilja a Moderna oltásoknak, meg a Pfizer oltásoknak, mert ugye a Moderna kapszulák azok nagyobbak voltak, több eleme volt ezeknek a lipid kapszuláknak ott, és az ellen volt nagyon gyakran valamilyen fajta visszahatása a szervezetünknek. Úgyhogy nem a bejutott mRNA-s okozta az immunreakciókat ilyenkor, vagy az oltás mellékhatásokat.
Hát meg azért így utólag már egy kicsit könnyebb okosnak lenni, amikor most minden visszatért már a régi kerékvágás, és szinte már nem is emlékszünk arra, hogy mi volt, de hát akkor azért tényleg az volt, hogy a világ konkrétan ez bezárt, és ezt még akár évekig el lehetett volna húzni, mondjuk a Pest is 5-6 évig tombolt, hát tehát ezt lehetett volna húzni addig.
És ugye tulajdonképpen azt is látjuk, hogy mennyire szerencsések voltunk, hogy ugye ez a SARS-CoV-2 vírus volt, ugye amikor az első SARS vírus megjelent, ami sokkal-sokkal letálisabb volt, azt ugye Hongkongban és valamilyen szinten Kanadában történtek ugye halálos esetek, azt elég gyorsan meg tudták fékezni. Mert hogyha ugye az elkezd tudni olyan ütemben terjedni, mint ez a SARS-CoV-2 vírus, akkor bizony-bizony nem hát így sem egy szép emlékünk van, de még ennyire sem lenne. Akkor tényleg egy majdhogy nem apokaliptikus helyzet alakulhatott volna ki.
Viszont azt is köszönhetjük neki, hogy akkor mondom, ez egy óriási nagy lökést adott ennek az egész kutatási területnek, mert hogy szintén egyre gyakrabban lehet olvasni, azt hiszem, hogy a Modernának konkrétan egy rák oltása, tehát amivel akár a rákot bizonyos, lehet, vagy gondolom bizonyos fajtákat igen. lehetne megakadályozni.
Igen, de ezekről tudni kell, hogy ezek tulajdonképpen már fejlesztésben voltak addig is, tehát hogy azért volt a Modernának és a Pfizernek kész az a platform, amivel nagyon gyorsan létre tudták hozni ugye ezeket a COVID oltásokat is, mert ezeken a dolgokon már ők hosszú-hosszú éveket dolgoztak. Ugye ami változás történt az, hogy most hirtelen nem csak a rengeteg pénz lett ilyen típusú kutatásokra, hanem a világ legtehetségesebb embereit be fel tudták szívni ezek a cégek ilyen típusú kutatásokra, ami szintén természetesen meggyorsította ezeket. De igen, tehát mind a Pfizer, mind az mBiotech, mind a Moderna esetében számos ilyen fejlesztés van, és hát természetesen ugye szó van olyan már korábban is fontosnak tartott dolgokra, mint mondjuk egy tartósabb pálinfluenza oltás, amivel tényleg minden létező influenza törzse valamit lehetne törzsel valamit lehetne kezdeni, mert ugye az is egy bosszantó dolog, hogy az influenza esetén mindig ugye az oltás az úgy alakul ki, hogy mi nyáron nézzük, hogy ugye a déli féltekén mi is történik, ott milyen típusú influenza törzsekből van a legtöbb megbetegedés, és megpróbáljuk megjósolni, hogy amikor nálunk elkezdődik majd az influenza influenza szezon, akkor ugye milyen törzsek érnek ide, és azokra elkészíteni az oltást. Ez egy borzasztó időigényes dolog, ráadásul néha lyukra lehet vele futni, hogy nem pont az a törzs jelenik majd meg nálunk, mint ami mondjuk Ausztráliában volt az ottani influenza szezon közepén. És ezt jó lenne meghaladni, természetesen, mert ugye az egy nagyon, hogy mondjam, egy nagyon furcsa emberkísérlet volt az egész járvány során, amikor hirtelen ugye ennyire bezárkóztunk, és azt lehetett látni, hogy azok a, hogy például az influenza halálozások is bezuhannak. Tehát, hogy ez egy ilyen fontos, akár mondhatjuk azt, morális kérdésé is vált, hogy ugye látjuk, hogy nem orvosi beavatkozásokkal, hanem pusztán azzal, hogy távolságot tartunk egymástól, többet mosunk kezet, maszkot viselünk adott esetben, más légzőszervi betegségek is visszaszoríthatók, és hogy ennek most már tudatában akarunk ezzel bármit kezdeni. Tehát ez egy dolog, amiről tulajdonképpen nem lett meg az a társadalmi vita, aminek talán meg kellett volna lennie, de mindenképpen ott van egy, most már, ha más nem, egy érdekes ilyen lábjegyzetként, hogy látjuk, hogy évente sok tízezer ember, vagy globálisan valószínűleg 100 000 ember meghal influenzában, és ez tulajdonképpen ez elkerülhető lenne.
Tehát úgy gondolod, hogy mondjuk, ha egy kicsit influenza járvány idején visszahoznánk mondjuk a maszk használatot, jobban arra késztetnék az embereket, hogy gyakrabban mossanak, ezek kicsit óvatosabbak legyenek?
Igen, tehát például ugye az végül is az meg is maradt valamennyire, hogy például influenza szezonban most már ugye a kórházakban gyakorlatilag, vagy ilyen egészségügyi intézményekben a maszk használat az még mindig kötelező maradt, a kézmosást azt továbbra is mindenki nagyon forszírozza. Igen, tehát hogy ezekkel a dolgokkal, ha nem is, tehát azt nem várható el, hogy nyilván mindenkit meg tudjunk menteni, meg nyilván tényleg beszélni is kell arról, hogy de milyen áron, tehát társadalmilag is volt egy ára nyilván annak, amikor elzárkoztunk egymástól, ennek nagyon sokfajta ugye egyéb vonatkozása van, amelyekre természetesen mind gondolni kell. Nem lehet egyszerűen azt mondani, jaj, de hát akkor megmentünk ennyi életet, mert ugye, hogyha bezárjuk az iskolákat, akkor a gyerekektől elzárjuk az oktatás lehetőségét, a társaságban levés lehetőségét, azt, hogy megtanulják, hogy milyen mégis egy társaságban, hogyan kell viselkedni, stb. És még tényleg ez csak a jéghegy teteje. De hogy ez egy érdekes kérdésé vált szerintem, amivel meglepően keveset foglalkoztunk.
Igen, volt, aki meg azt kifogásolta, hogy hát nem adtuk meg a lehetőséget a természetes védelmi funkció láncolat lefutásának, hanem ugye beleoltottunk egy járványba, és hogy ezzel esetleg mondjuk bele tudtunk nyúlni, vagy ugye olyan mutációk létrehozását lehetett volna eredményezni, amik mondjuk akár még veszélyesebbek.
Hát igen, de például, hogy a pólió esetén senki nem gondolta azt, hogy milyen jó lett volna hagyni még egy kicsit, hogy dühöngjön. Tehát, hogy azért nagyon sokszor, amikor ilyen, hogy mondjam, az oltás szkepticizmus megjelenik, az nagyon gyakran annak a jele is, hogy egy kicsit elfelejtettük, hogy milyen volt az oltások előtti időszakban. Tehát, hogy, és most nyilván nem mindig a ugye kincskereső kisködmön világára kell gondolni, ami egyre távolabb van tőlünk szerencsére, de például érdemes megnézni, hogy ahol ilyen erősebb, ilyen szkeptikus hangok vannak, akár a kanyaró oltásra szemben, és ott bizony megjelenik egy újabb kanyaró járvány, és ezt mondjuk most már több mint egy évtizeddel ezelőtt is volt ilyen az Egyesült Királyságban, most is azt hiszem, hogy Szerbiában van, időről időre azért van Romániában is, amikor ilyen az átoltottság bizonyos szint alá esik, és azért például kanyarónak vagy mumpszosnak lenni az nem poén. Tehát egyáltalán nem egy veszélytelen betegség. Most pusztán az, hogy úgy érezzük, hogy de hát az a természet rendje, hogy legyenek ilyen betegségek, akkor általában azért ezt a luxust, hogy ezt az érvet felhozzák, olyan emberek szokták mondani, akiknek a családjukban nem volt ebből nagyobb probléma.
Hát igen, ha megnézzük, egy családban 5-6 gyereket szültek, mert abból jó esetben megmaradt 2-3, tehát hogy azért ez egy teljesen bevett dolog volt, most meg azért, hogyha 1-2 gyerekből, hát nyilván az egy legnagyobb katasztrófa, hogyha egy gyerek meghalsz, szóval igen, tehát más világ van.